Már minek volt neki most újólag azzal a kapcáskodással fordulni a szegény emberhez, hogy hol vette azt a drága bort? Hisz a természet is úgy alkotta, hogy a fél szemét behunja, de csak azért is kellett neki valami turpisságot kideríteni. Tassau, herr! Ide nézzen, aki nem vak. A szegény emberek nagyon jól élnek. Hát ez a pecsétes aranytikettes palack. Hogy került ide? Ezt is a János hozta, kérdezte Ádám a pótul. Igenis én hoztam, deponálta János. Ne feleljen ön, mikor nem önt kérdezem. Még az önvallomásának a jegyzőkönyve nincs lezárva. Elébb arra kell önnek megfelelni, hogyan mert ön egy ilyen életveszélyes élelmiszert a megsemmisítési rendelet törvényes következményei elől elodábbítani? Hát úgy, hogy nem félek én attól a trikótól. Ettem én már krokodyérust is. Ezen nyilatkozat által szükölmakár a hivatalos tekintélyét érezte megcsorbítva. Konstábler úr, Pacal János, fontolja meg jól, hogy mit ejt ki a száján. Itt minden szó protokollumba kerül. Hogy evett volna ön krokodílust? Fenntartom az állításomat. Hát, mikor Mexikóban voltam, a dicső Miksa császár mellett, mint kukta. Az történt velünk, hogy majd éhen vesztünk. Egyszer kinn a táborban nem tudtunk mást puska végre kapni, mint egy krokodyélust. De bizony megettük. Egy kicsit béka ízű volt, de csak hogy volt. Hát, ha egy százfogú varasgyéktól meg nem ijedtem, egy ilyen hitvány kis szörnyetektől, akit még nagyító üveggel kell keresni, csak nem szaladok az óperenciára. Vallja meg az úr, hogy az úr sem hisz, hogy vannak ilyen pirinyó szörnyetegek. Én valljak magának? Én nem vallok, csak konstatálok. No hát konstatálom, hogy én sem hiszem, hogy legyenek. Hanem azért muszáj nekik lenni, mert ki van adva legfelsőbb miniszteri rendeletben. Ez el van döntve. Másik kérdés az, hogy miként jutott ön ezen nagybecsű alkoholtartalmú palackhoz. Ez sem korrupciós bor. Megkövetem, de ez sem az. Hát ehhez meg úgy jutottam, hogy a fő fizikus úr felfedezte, hogy egy borkereskedőnek a palackos boraiban rókák vannak. Emiatt azokat ki kell önteni a csatornába. Én lettem a megsemmisítési eljárással megbízva. Hát egyet, kettőt, hármat elhoztam a palackokból. Tetszik tudni vegy elemzés véget, hogy megtudjam, vannak-e benne rókák. Rókák? Miféle rókák? A fő fizikus úr németül ejtette ki, de én a mindent megmagyarosító egylet tagja vagyok. Csak nem fuksin, igenis úgy mondta. Jaj, végem van, most meg a fuksint itatták meg velem. Kétszeresen meg vagyok mérgezve. Ne kiabáljon az úr. Én már egy hét óta mérgezem vele magamat minden nap, mégsem másztam tőle a falra. De Makár úrban újra föltámadt az életfenntartási ösztön. Borgia Lucrezia óta ilyen drasztikus mérgezési jelenet nem került még a színpadra. Gyilkosok, méregkeverők barlangja, megálljatok, majd megfizetek én nektek ezért a traktáért. Jaj, hogy égeti a hátam közepét, ez a fuksin. Hol egy tükör? Az arcomnak skarlátveresnek kell már lenni. Azzal kivett az oldal zsebéből egy kis görbe üvegcsét, és annak a dugóját kezdte kifelé húzogatni a fogával. Zsuzsa asszony nagy jámborul intézi hozzá ezt a kérdést. Kérem szépen, ez is valami ellenméreg? Makár úr anélkül is nagyon mérges volt már, rárivalt. Ez nem ellenméreg, ez igazi méreg, ez tinta. Megálljatok csak, majd drága lesz ennek a trihinnek meg a fuksinnak az ára. Most én mindezekről jegyzőkönyvet veszek föl. Azzal kihúzott a zsebéből egy ív rováncsolt papírt, az kiterjeszti az asztalra, és hozzáült. Írni kezdett. A mai napon alulírott által a helyszínén fölvétetett. Kapor Ádám és a felesége. Szimulált szegények. Vallás háborító muzsikus, Kassai Sonka, Hagyma fentőstül, Kosár perec, virágcsokor, 22 fokú meleg szoba, különféle kések, danoló kisasszony, tejet ivó kisded, hivatali visszaélést elkövető konstábler, egészségügyi rendelet bűnös kijátszása, életbiztonság elleni merénylet, kettős mérgezés, trihin és fuchsin által. No, lesz ebből szép kis ügydarab. Jaj, feleség, sápítozott Ádám apó, végünk van. Nem a szegények házába, hanem a dologházba kerülünk mi mind valamennyien. Makár úr egy nagy pocát ejtett a protokollumba. Azt vitézül fölnyalta. Majd Paca János uram is megemlegeti ezt a mai Gabbel frustukot. De hát mi lesz belőle, pattogott vissza János, legfőjebb elcsapnak. Ugyan nagy dolog. Megyek zsákot hordani. Legalább nem abcúgolnak meg többé, és nem hívnak szamárnak olyan urak, akiknek azt mondhatnám, hogy ha én szamár, akkor kegyelmed uram bátyám. Úgy. Akkor még azt is hozzáírom, felsőbbség irányában nyilvánított magasfokú tiszteletlenség, hivatali titok elárulása. Ezzel aztán a hajához törli a tollát, és ismét elrejti azt a tolltartóba. Itten végeztem, megyünk egy házzal odább. Azzal szétnézett a kalapja után. Nem találta. Hol a kalapom? Nem kapva az általánosságban tartott interpellációra választ, specialiter ráförmett a konstáblerre. Hol van a kalapom? János föltette az uniformisos sapkáját a fejére, s feszesre húzta derekán a dolmányát. Én tudom, hogy hol van, de ez hivatalbeli titok, amit majd csak az alkapitány úrnak terjesztek elő a raporton. De kalap nélkül csak nem mehetek el. Az nem tartozik rám. Hát rablók vannak itt? Hová tették a kalapom? Zsuzsa asszony alázatosan bátorkodott megjegyezni. Kérem tisztelettel, a kalapját a Lidi kisasszony vitte be a szobájába. Micsoda, eldugta a kalapom, hogy el ne mehessek? No, még ez is bekerül a jegyzőkönyvbe. Tintát, tollat, rovancsolt papírt újra elővett a törvényes hatóság, és beleírta az újabb kihágást. Lídia kisasszony hatósági személynek erőszakos letartóztatása. Tiszteletlen magaviselet a hivatalos tekintély ellenében. Ez is megvolt. Egészen organizált rablóbanda. Jaj, én édes Jézusom, sopánkodik Zsuzsa asszony. Sose írtak még a mi lakásunkban jegyzőkönyvet. A kalapom pedig itt legyen ebben a nyomban. A Lidi kisasszony már jött vele a hálószobájából. A cilinder ki volt vasalva, szép fényesre. Na, itt van az uraságodnak a kalapja, ne essék kétségbe. Makár a kalap után nyúlcs nagy volt a megütközése, amint azt kezébe kapta. Micsoda, hát ez nem az én kalapom. Bele van írva a nevem veres tintával, hát... Hogy lett ez újjá? Hát egy kicsit kivasaltam. Kivasalta, attól lett ilyen fényes. Hisz ez újkorában se lehetett különben, amikor én még nem ismertem. Mosolygó arccal forgatta előre-hátra a kalapot. Ilyen kalap nincs az egész irodában. Ha ezt az a nagy dendi expeditor meglátja a fejemben, sárga irítség fogja ellepni. Hát aztán. Így egyszerre visszaesett a régi hivatalos hangba. Hát aztán mondja csak, Lidi kisasszony, hogy jött magának az a spúriussa, hogy ezt az én kalapomat kivasalja? Hát, megsajnáltam önt, hogy olyan elhagyatott kinézése van. Makár úrnak még a hunyorgó szeme is fölnyílt erre a szóra. Megsajnált engem. Ez a szó ismeretlen az én szótáromban. Hisz én, amióta élek, csak azért vagyok a világon, hogy leszidjanak, meg kinevessenek. Ha másnak csinálok bajt, akkor leszidnak. Ha magamnak csinálok, akkor kinevetnek. Azért én sem szántam soha senkit. És itt most akadok egy emberi lényre, aki engem megsajnál. Hát igazán megszánt engem a kisasszony, hogy olyan madárijesztő vagyok. És akart rajtam valamit igazítani? No hát én sem maradok adósa. Mi jár egy kalap kivasalásáért? Elfogadja a kisasszony fizetés fejében ezt a jegyzőkönyvet? Azzal kihúzta az oldal zsebéből a veszedelmes protokollumot, és oda nyújtá a hölgynek. Azt tehetem vele, amit akarok, ami a két kezének tetszik. De perc múlva nem volt már az a protokollum protokollum. Mert azt a Lidi kisasszony finom ujjacskái 32 darabra tépték. Akkor köszönöm. Jókor köszönte. Makár úr nevetett, két sor jobb sorsra érdemes, hatalmas fogat tüntetve elő, amiket ugyan soha se látott senki. Nevetni nem szokott, ásítani nem szabad. Hú, de hamar elbánt vele. Ez kéne nekünk az irodába kisegítőnek. Egy hét alatt nem lenne retardátum. No, de hát ez még nem elég. Most már hát kitöltöm még azt a szegénységi bizonyítványt is. Azzal még egyszer leült az asztalhoz, még egyszer kisrófolta a tolltartót, kihúzta a fogával a dugót a kalamárisból, és elkezdte a blankettát kitölteni. Zsuzsa asszony örömrepesve súgá Ádám apónak. Lásd, mégiscsak megírja a szegénységi bizonyítványt. Ádám apu csak a fejét ingatta, s felfelé nézett a gerendára. Én azt hiszem, hogy most is csak álmodom. Egyszer csak fütyül a lokomotív, s akkor látom, hogy hibás váltóra igazítottam a blitzcugot. Nem, nem, ez valóságos, igazi, szép szegénységi bizonyítvány, amilyenért ma reggel imádkoztunk. Itt vanni, mondál, szüköl makár, megvan. És azzal a nedves papírosra, a bicsak fokával, port vakart a falról. Vegyétek! Legyetek szegények, nem bánom. Nem akarom útját állni a szerencséteknek, pedig megtehetném. Hanem hát megsajnált engem, kivasolta az ócska kalapomat. Fogja, öreg, itt az írás. Ádám apónak a szeme is megtelt könnyen, mikor azt a kebléhez szoríthatta. Azután odaadta a feleségének. Egyik se tudott belenézni, mindkettőjüknek a szem előtt összefutott az írás. Utoljára a Lidi kisasszony olvasta fel nekik. Sokféle öröm születik a világra egy írott sor láttán. Mikor a gazdag bankár megkapja az érdemrendet, mikor a képviselő színről színre látja a mandátumát, akkor a vasúti koncesszió alatt megpillantja a vállalkozó a miniszter aláírását. De mi ez mind ahhoz az örömhöz, ami a Kapor Ádáméké volt, mikor elnyerhették azt a szegénységi bizonyítványt? Mégiscsak van igazság a földön. De bizony alkotmányos világban élünk. De hát megálljunk csak még egy szóra, mondá makár, a szelidebbik tekintélyét. Azt a kegyosztó, azt a pártfogás csugárzó tekintélyt öltve az arcára. Még valamit akarok ti nektek mondani. Most már tegezte őket, szárnyai alá fogadta. Aztán szétnézett, hogy hová tegye le a kalapját. A mosókonyhában minden ragad, és most már nem lehet azt a kalapot letenni akárhová. Ó, kérem, tessék föltenni a fejére. Tessék, tessék! Két hölgy ráerőltette, hogy tegye föl a kalapját. Meg is tette, mégpedig egy kissé nyalkán, a hunyorító szeme fölé félrehúzva. Hát azt akarom mondani, hogy még ez a bizonyítvány maga nem teszi meg. Ti, édes öregeim, bizonyosan a szegények házába akartok fölvétetni, ahogy Ádám apó felsóhajtásából megértettem. Hát arra még egy folyamodás is kell, amire ráírhatják az indorszatát. Hát nehogy még egyszer visszaküldjék az öreget a városházától, majd gondoskodom én magam a ti folyamodástokról. Megint csak levette a kalapját, úgy gyönyörködött benne. No, majd írok én olyan. Itt félbeszakítá a szót, észrevéve, hogy a konstábler még mindig ott van. Ugyan édes Pacal János, legyen szíves megnézni, hogy nem lopta el valaki az esernyőmet. A folyosón hagytam kifeszítve. A János megtette a kérését. Ez előtt nem beszélhetek. Mert ha megtudja valaki, hogy én folyamodást írok, bevádolnak zugírászat miatt. Ó, a János nem olyan ember. Csak hagyjátok, édeseim. 787 olyan paragrafus van, amit egy hivatalnoknak tudni kell, hogy mitől féljen. Mit nem szabad neki cselekedni. Félek én már akkor is, amikor a nyakra valómat felkötöm, de még jobban, amikor leoldom. Ahányat lépek, annyiszor félek. No hát azt nem szabad senkinek megtudni, hogy a folyamodástokat én írtam. Olyan instancia lesz ez, fogadom, hogy mikor azt elolvassa a tanácsnok úr, bömbölni fog, mint egy tengeri oroszlán. Beleírom, hogy 50 esztendeig éltek példás házasságban, most is a jó erkölcsöt is tápolják. Ami kevesük van, azt is megosztják a maguknál még szegényebbel. Belejön az árva cigány gyerek is, meg a szorgalmas Lidi kisasszony, aki csodaszépsége mellett kezemunkája után él, s nincsenek bizonyos valakiei. Nem azokat az úrfiakat sajnálja meg, akik fénymázos kamáslit hordanak a cipőjük felett, s a kesztyűiket az oldalzsebükből fitoktatják, egyik szemükkel monoklisok, másik szemükkel szemtelenek. Hanem azt a szegény ördögöt sajnálja, akinek félre van gázolva a csizmasarka. Írok én olyan instanciát, hogy hirsbáró megirigyli, ha elolvassa, s fölcsap szegénynek. Kapor Ádám diszkrét ember volt, sietett felhasználni azt az időközt, amíg a konstábler kívül van, oda súgott Makárnak. Aztán én nem kívánom ám ingyen azt az instanciát. Hát természetes, mondám akár. Kinek-kinek meg kell a munkája díját kapni? Az rendén van. Mennyiért tetszik azt megírni? Hát mit mondja öreg? Egy ebédér. Nagyon jó lesz, kapott rajta az öreg. A feleségem nagyon jól főz. Hát nem itt nálatok, idei nem jöhetek, mert akkor kitudódik. Hát hol? Valami közhelyen, ahol nem tűnik fel. Ott azután a folyamodást átadhatom. Ádám apó nagyon felhúzta a vállát, valami közhelyen. Vendéglőt ért alatta? Ja, ha a Grand Hotelt kívánja. Igenis, hát hol kívánja, hogy ebédeljünk? Hol? A népkonyhában. Ott 10 krajcárért olyan pompás gulyáslevest adnak, hogy a prímás se eszik különbet. Ergo holnap 1 órakor a népkonyhán, te fizeted az ebédet. Ennél a szónál Zsuzsa asszony megkapta Makár kezét, és nagy zokogva csókolta meg. Ó, drága jó uram, mi ez, mondám Makár. Ne bolondozzatok, valaki megcsókolta a kezemet. Ilyet is megértem. De nem csak ezt érte meg, hanem még azt is, hogy a Lidi kisasszony az az oltári szépség, átölelte a fejét, és ezzel a szóval maga derékember egy hatalmas csókot cuppantott a 10 krajcáros patrónus ordinári arcára. Az csak ámult és bámult. Hát ez meg mi volt? Egy szép leány csóki az én kicsúfolt pofámon. Milyen gazdagok ezek a szegények.